Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1989. július 9-én sugárzott műsorát. A Történelmünk útja sorozatból a Károly Róbert küzdelme a kiskirályokkal című epizódot Heldi József szerkesztette.
1309. május 8-án nagy tömeg gyűlt össze Budán. Károly Róbert király koronázása volt napirenden. A Szent Koronát azonban nem sikerült visszaszerezni erre az alkalomra. Az most László Vajda kezében volt. Így az országgyűlés és a zsinat határozata értelmében új, igen díszes koronát készítettek, és ezt a bíbornok június 11-én ünnepélyesen felavatta és megszentelte. Károly Róbert 15-én tette le a koronázási esküt, amely már szokásossá vált. Ennek az eskünek lényegét az aranybulla pontjai adták, amelyek leszűkítették a király jogait a nemességgel és a főurakkal szemben. Mindez még mindig nem elégítette ki az ország nagy részét. Az a tény, hogy Szent István koronája nem szentesítette az új király hatalmát, sokak számára ezt a hatalmat semmisnek nyilvánította. A közvélemény továbbra is kitartott amellett, hogy a király, aki Szent István véréből származott, csakis a Szent Koronával való megkoronázás után lehet törvényes királynak elismerni. Gentile bíboros megfenyegette László Vajdát, hogyha nem küldi vissza a koronázási jelvényeket gyertyaszentelőig, egyházi átok alá veti. A Vajda még egy ideig gondolkodott, de aztán jónak látta, hogy engedelmeskedjék a felszólításnak, és elküldte a jelvényeket Budára. 1310. augusztusának 20. napján, Szent István ünnepén, Tamás esztergomi érsek Székesfehérvárot most már harmadszor is királlyá koronázta Károly Róbertet. Ám bár a király az öröklés jogán tartott igényt a magyar koronára, és ezért uralkodását 1301-től számította, de azzal is tisztában volt, hogy az alattvalók beleegyezése nélkül nem sokra menne Magyarországon. Még így is nehéz időknek nézett elébe.
A tényleges hatalom birtokosai azok az oligarchák, akik a gyermekkirályok idején a maguk kezébe gyűjtötték az ország javainak nagy részét, továbbra is igényt tartottak a hatalomra. A Duna-Tisza köze és a Köröstől az Aldunáig terjedő vigyék kivételével az egész ország területe a kezükben volt. A Subicok és a Babonicok a délvidéken, a kőszegiekkel együtt, akik a Dunántúlon uralkodtak, Sák Máté, aki az észak-keleti ország részt bírta, és az Abák, akik Borsod és Gömör megyék urai voltak, nem voltak hajlandók feladni hatalmukat. Ezek az urak kiterjedt rokonságukkal együtt valóban királyi és hercegi jövedelmekkel rendelkeztek, amelyeket IV. Béla óta királyi adományként vagy önhatalmulag szereztek meg. Nagy hadseregeket tartottak, és a közigazgatást is, valamint a bíráskodást is kisajátították. A vármegyéket örökös birtokukként kezelték. Csák Máté nádort, tárnokmestert és kancellárt is tartott, és megyés ispánokat nevezett ki abban a 13 vármegyében, amely felett uralkodott. Hasonlóan viselkedett Erdélyben László Vajda. Ha fegyverbe hívta a nemességet, azok az ő zászlaja alatt mentek harcba. Ezért mondta ki annak idején az 1307-es országgyűlés, hogy a nemesek maguk választhatják meg azt a főurat, akinek seregéhez csatlakozni akarnak. Ezek a nagyurak valóságos dinasztikus politikát folytattak, fiaikat, leányaikat gyakran külföldi grófokkal és hercegi ivadékokkal házasították össze.
Nem volt véletlen, hogy a főurak az új királyt a maguk befolyása alá igyekeztek vonni, hogy megakadályozzák egy erős királyi hatalom kialakulását. Károly Róbert 22 éves volt 1310-ben, és fiatalsága miatt bíztak abban, hogy kezükben tarthatják. A király maga is tisztában volt mindezzel. Azzal is, hogy hatalma tulajdonképpen nem a koronázáson, hanem az oligarchákkal kötött megegyezésen alapul. Gentile bíboros irataiból nyilvánvaló, hogy a király nevében hivatalos egyességet kellett kötnie a főurakkal. Ez a megegyezés meglehetősen megalázó pontokat tartalmazott, amelyeket a király kényszerűségből el kellett, hogy fogadjon. Le kellett mondania két tisztviselőinek kinevezéséről. Meg kellett ígérnie, hogy a nagyurakat meghagyja színeik birtokában, ami azt eredményezte, hogy egy időben három nádor is tartózkodott udvarában. A főurak így nem sokat vesztettek, legalábbis egyelőre Károly Róbert megkoronázásával.
Károly Róbert akármennyire is hangoztatta az Árpád házától való leszármazását, mégis az idegennek számított Magyarországon. Persze teljesen hamis képet kapunk akkor, ha mai szemmel ítéljük meg ennek az új dinasztiának a helyzetét. A király idegen volt, nem azért, mert nem volt magyar, hiszen az ilyenfajta nacionalizmusnak akkor még nyoma sem volt. Négy dinasztia vérét örökölte. A Capetek, a Habsburgok, a Komnenoszok és az Árpádok leszármazottja volt. A király természetére a nápolyi udvar tette a legmélyebb benyomást. A nápolyi királyság politikájának irányítói, a főurak, majdnem valamennyien francia származásúak voltak. Károly Róbert nevelője maga is a francia kultúra szellemét plantálta tanítványába. Károly Róbert erősen hitt az autokratikus királyságban. Ugyanakkor kitűnő reál politikus volt, akire ügyes diplomáciai érzék, tapintat, alkalmazkodó képesség volt a jellemző. Megnyerő külsejű vidám ember volt, szórakozásra hajló, aki azonban képes volt megszakítás nélkül hosszú időn keresztül dolgozni, ha érdekei úgy kívánták. Annak a lovagi szellemnek volt képviselője, amelynek napja Nyugat-Európában már lassan leáldozóban volt, de amely még csak most kezdte áthatni a kelet-európai társadalmakat. A fiatal király hamarosan azonosult magyar környezetével. A francián kívül más nemzetbeli tanácsadót nem is nagyon tartott maga körül. Tanácsadói főleg magyarok és kis részben horvátok voltak. Törekvései magukon viselik ugyan a francia udvar hatását, de céljaikban magyar érdekeket szolgáltak. Elsőrendű céljának tekintette a királyi hatalom visszaállítását. Ennek érdekében sem a nyílt erőszaktól, sem pedig a diplomáciától nem riadt vissza. Tudta, hogy a leszámolás a főurakkal csak időkérdése, és alaposan felkészült erre. A királyi udvart egy a főurak hatalmi gócpontjaitól távol eső vidéken, Temesváron állította fel, és azonnal hozzáfogott a királyi hadsereg megszervezéséhez. A kisebb birtokosok, akik a főurak hatalmaskodásaitól sokat szenvedtek, természetesen szövetségesnek tűntek. Ezek most seregesztül érkeztek a király szolgálatára. A kúnok, akiknek szintén elegük volt a főúri kényből, ugyancsak csatlakoztak a királyi sereghez. A király így hamarosan tetemes sereggel rendelkezett, de ez még nem volt elég ahhoz, hogy az összes főurakkal egyszerre vegye fel a harcot. Ezért már uralkodása kezdetén megosztásukra törekedett. Ezt szolgálta a tiszavidéki főurakkal kötött első szerződése, amelyre belevonta az abák, ákosok és rátótok nemzetségét. Ez a szövetség meg is tette a magáét az erdélyi László vajdasságban tartására, de sem a csákokkal, sem a kőszegiekkel való mérkőzéshez nem volt elegendő. Így a király megpróbált megalkodni ezek egyikével a másik ellen.
Először Csák Mátéval próbálkozott a kőszegiekkel szemben. Ennek értelmében Csák Máténak vissza kellett volna adni az elfoglalt egyházi vagyon nagy részét. Itt látni Gentile bíboros befolyását, míg cserébe megkapta a tárnokmesteri méltóságot. A hatalmába került királyi vagyon egy részét megtarthatta. Ugyanakkor segítenie kellett az elidegenített királyi birtokok visszaszerzésében. Csák Máté azonnal neki is látott a szomszédos birtokosok kezén lévő királyi birtokok visszafoglalásához, de azokat magának tartotta meg, és egy jobbtányit sem adott vissza az egyházi vagyonból. Amikor ezért a király protestált, Máté úr fegyverrel támadt az esztergomi érsek birtokaira, majd Budavárát is megostromolta. Egy évvel a koronázási fertartás után Zsentile bíboros kiközösítéssel fűtötte a nyakas főurat, míg a király elbocsájtotta a tárnoki állásából. Csák Máté most már nyíltan a király ellen fordult. Magát hercegnek címeztette, és hadjáratokat vezetett a királypárti urak és családja ellenfelei ellenében. Különösen az esztergomi érceket és a nyitrai püspököt háborgatta. Erre a király megváltoztatta politikáját, és most a kőszegyekkel keresett szövetséget. Az egyik kőszegyit Gergely nevezte ki tárnokmesternek, míg többet megész iszpánokká nevezett ki közülük. Már 1311 közepére Csák Máté és László Vajda kivételével az összes főúr a király táborához csatlakozott. Most már elég hatalom összpontosult a király kezében, hogy támadólag lépjen fel Máté ellen. De mielőtt támadásba lendülhetett volna a királyi szerez, olyan esemény jött közbe, amely egy időre nem kedvezett a királyi hatalomnak.
Amadé Nádor az abák nemzetségéből már hosszú ideje harcolt a kassai polgárokkal, akik nem voltak hajlandók városi szabadságát alárendelni ennek a hatalomélyes főúrnak. 1312-ben nyílt csatára került köztük sor, és Amadé életét vesztette a küzdelemben. A király főpapjai egyességet hoztak létre Amadé hat fia és a kassai polgárok között, ami azonban nem elégítette ki az Aba család érdekeit. A hat fiú a tárgyalásokról hazatérve Csák Mátéval szövetkezett a király ellen. Ebben az összeesküvésben az egész Aba nemzetség részt vett, kivéve két tagját, akik hülyek maradtak a királyhoz. 1312. márciusában az Aba fiúk megtámadták Sáros patakot, de nem boldogultak a várossal. Április közepére megérkezett a király serege, mire a lázadók egy része Sáros várába zárkózott. Csák Máté és az abák egyesű seregei túl erősnek bizonyultak, és a király bölcsen visszavonult a szepességre. A lázadók ekkor Kassát támadták meg. A város felmentésére a megerősödött királyi hadak újra megjelentek. A Hernád melletti Rozgonyi síkon csapott össze a két sereg 1312. júniusában. A csata a király megsemmisítő győzelmével végződött. Ezzel a hatalmas Aba család ereje végleg megtört. Amadé fiai sok más rokonukkal együtt a csatában maradtak, a kezükön lévő birtokok pedig visszakerültek a király kezébe. A család vagyonának megmaradt részét a király a hozzá hűséges főurak között osztotta szét. Később a király megbocsájtott az életben maradt és hozzá visszatért abáknak, és birtokaik egy részét visszaadta nekik, de ez már nem válhatott egy újabb kis királyság alapjává. A Rozgonyi csatával nem csak az ország észak-keleti részében szűnt meg a bárók hatalma. Csák Máté súlyos vereséget szenvedett, csapatainak legjobbjai ott vesztek a csatatéren. A király most nem használta ki a helyzetet, készségre halasztotta a Csák Mátéval való végső leszámolást. Megelégedett annyival, hogy megszabadította a Csák Mátéval szomszédos országrészeket a nagyúr zaklatásaitól.
A király most már teljes figyelmét a királyi birtokok visszaszerzésére és a belső rend helyreállítására fordította. Az észak-keleti megyékben ez minden baj nélkül meg is történt, de a többi vidéken saját kékisztviselői akadályozták a folyamatot. A kékegyiek és más nagyurak egyszerűen megtagadták a királyi seregek beeresztését váraikba, és továbbra is vitorolták a királyi birtokokat. A király erre megfosztotta őket tisztségeiktől, helyükbe kisebb főurakat helyezett. Valóságos őrségváltás volt ez. Egy egészen új főúri nemzedék került a király mellé, csak elvétve maradtak a hivatalban a régi családok tagjai. Ez persze az 1309-es egyesség teljes feladását jelentette. Vagyis azt, hogy a király most már nyíltan a tartomány urak ellen fordult. Eddig azok a főúrak, akik megmaradtak a király iránti hűségükben, arra számítottak, hogy cserébe elnézi nekik a helyi hatalmaskodásaikat, és hogy továbbra is gyakorolhatják az eltulajdonított királyi jogokat. Most ezek is nyílt kihívásnak tekintették a király politikáját, és csatlakoztak lázadó rokonaikhoz. 1317 tavaszán Borsa kopasz kezdte meg a nyílt lázadást a király ellen. Szövetségre lépett jóformán valamennyi főúrral, beleértve Csák Mátét is. és trónköveteléül meghívta a Haliczi András fejedelmet. A felkelők ukrán segítségre, no meg Urosz szerb fejedelem támogatására is számíthattak. Urosz rokonságban volt Kun László vajdával, aki a lázadásnak egyik főembere volt. A lázadók nem számoltak saját környezetükkel, és azzal sem, hogy a király válasza olyan gyors és erőteljes lesz, amilyen volt. Míg Csák Máté hídőreszeinek lojalitása mentette meg a pusztulástól a rozgonyi csata után, a kőszegiek és borszák nem rendelkeztek ilyen alatvalókkal. Seregeik nagy része olyan nemesekből állott, akiket megfélemlítéssel kényszerítettek zászlóik alá, és csak az alkalomra vártak, hogy a pösszeskedő nagyuraktól megszabaduljanak. Ezek nagy része a lázadás kitörésekor azonnal átállott a király oldalra, és Károly Róbert seregeit erősítette meg. Debreceni Dózsa István a királyi sereggel hirtelen megjelent Debrecennél, és teljesen megszemmisítette Borsa kopasztjafatait. Ez ugyan megmenekült a csatából, de megmaradt emberei szétszorodtak, és erősségeit Dózsa István egymás után foglalta el, és rombolta le. Kopasz maga Szólyomkő várában keresett menedéket, de itt is elérték Dózsa István csapatai, és három heti ostrom után kényszerítették a megadásra. Az elfogottat a király lefejeztette.
Borsa kopasz halálával az összeskülés annyira meggyengült, hogy sokáig már nem húzódhatott el végleges leverése. A király most kipróbált híveit küldte az összeskülők egyenkénti leverésére. Alig két évvel Borsa kopasz lázadása után a készegiek kezdtek újra felkelést, és megnyerték a Habsburgok támogatását is, sőt segítséget kaptak Urosz szerb fejedelemtől is. Mielőtt a készegiek a Donán túlon harcoltak, László Vajda fiai Erdélybe törtek, Urosz pedig bevonult a délvidékre, és elfoglalta Nándorfehérvárt. Károly Róbert sikere azonban most sem váratott sokáig magára. Éppen olyan gyorsan válaszolt a lázadásra, mint Borsa kopasz esetében. A dunántúli kisebb nemesek követték az észak-keleti nemesek példáját, és nagy tömegekben csatlakoztak a király seregéhez. A királyi had Zalafőnél megszemmisíté vereséget mért a lázadókra, Köszki Sándor vezetése alatt, és sorra foglalta el a kőszegiek várait. A szerb király ellen maga a király indult meg. Macóvárát és Nándorfehérvárt hamarosan visszafoglalta, és betört szerb földre is. 1321-re már Erdélyben is a király emberei voltak az urak. Ugyanebben az évben Csák Máté meghalt. Fiú örököse nem volt, és össze is örökös nélkül követte a halálba. Így a király minden ellenállás nélkül foglalhatta el Csák Máté birtokait, sőt az egész tartományt, amely felett a gőgös főúr addig uralkodott. A vármegyék élére most már királyi embereket nevezhetett ki. A következő évben a király visszaszerezte Pozsony vármegyét is Habsburg rokonaitól.
Közben 1318-ban Károly Róbert feleségé vette Beatrixot, a cseh király leányát. Ő azonban a következő évben gyermekágyban meghalt. 1320 nyarán a király Lengyelországból házasodott újra. Ulászló lengyel királynak, negyedik Béla unokájától született lányát, Erzsébet hercegnőt vette nőjé. A magyar király megszegítette Habsburg szépséges ellenségeivel szemben, ezért cserébe visszakapta Pozsony vármegyét a várossal és várral egyetemben. Ami még inkább a magyar király kezére játszott, ez az volt, hogy Frigyes még a magyar segítséggel sem érte el németországi céljait, sőt, a Mühldorfi ütközetben fogságba is került, így nem fenyegethette Károly Róbert nyugati politikáját. Horvátországban és Dalmáciában azonban teljes volt a zsírzavar. Zára városa és vára újabb bonyodalmakba keveredett Velencével, háború tört ki közöttük, de a záraiak nem voltak előzerősek annak megnyerésére. Velence lázadást tított a horvát főurak között. A zavargások napirenden voltak, és az elszakadási törekvések egyre erősödtek. Károly Róbert nagy sereget vezetett Horvátországba, mire Velence azonnal meghátrált és lemondott terjeszkedési törekvéseiről. Mladenbán azonban továbbra is ellenszegült, mire a király serege szétverte hadait.
A Szabad Európa Rádió 1989. július 9-én sugárzott műsorát hallották. Károly Róbert küzdelme a kiskirályokkal. Szerkesztette Held József. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.